Rindberger, trombita és szánykürt, Kis Zoltán, Gerhard Füssl, Leonard Paul, harsona, illetve basszus trombita, Albert Wieder, tuba. Műsorunk végén köszönöm, hogy velünk tartottak, a szerkesztő műsorvezetőt, Ottmár Dávidot hallották.
A 2026. május 10-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra. Kezdőhang. Beavatás a zenébe.
Köszöntöm hallgatóinkat, Bece Szilvia vagyok. A Zenész házaspárok vagy Zenei házaspárok sorozat mai adásában vendégeink jóvoltából egy olyan módszerrel ismerkedünk meg, amelyet szerte a világon és egyre gyakrabban itthon is alkalmaznak a zenészek, de nem csak nekik, valójában bárkinek segíthet. Az Alexander technikáról van szó, ami segít visszaállítani a mozgás szabadságát és csökkenteni a felesleges feszültségeket a testben. Frederik Matthias Alexander, ausztrál előadó művész fejlesztette ki a módszert. Ő elsősorban önmagán akart segíteni, hogy legyőzze lámpalázát és az ebből következő légzési nehézségeit és beszéd problémáit. Végül rájött, mi a megoldás, hogyan oldhatja izmai merevségét és készítheti fel testét a feladataira. Egészsége olyan mértékben javult, hogy barátai és több korábban felkeresett orvos rábeszélték, adja tovább másoknak is, amit megtanult. Alexander Londonban és Amerikában nyitotta meg iskoláit, és elkezdődhetett a tanárképzés. A korabeli orvostudomány is elismerte a módszer újdonságát és jelentőségét. Mai műsorunk vendége Kepes Júlia, Alexander technika tanár, testtudatoktató, és férje Fasang László, lisztdíjas orgonaművész, akikkel röviden beszélgettünk már a módszerről a tavaszi MÜPA maratonon, de a mai műsorban bővebben mesélnek tapasztalataikról és szakmai életük tükrében önmagukról is.
Én 20 éves koromban kezdtem el tanulni az Alexander technikát, és eredetileg egyáltalán nem azzal a céllal, hogy ezt továbbadjam az embereknek, hanem én magam táncoltam sokáig, gyerekkoromtól, kamaszkoromig, és zenével foglalkoztam, énekesként indultam, és nagyon hamar lett olyan mozgásszervi sérülésem, ami miatt abba kellett hagynom a táncolást mindenképpen. És aztán, amikor az Alexander technikával találkoztam, akkor gyakorlatilag hónapok leforgása alatt teljesen világossá vált számomra, hogy na megvan a hiányzó láncszem, ami valahogyan azt az addig kevésbé megfogalmazott igényemet, de akkor úgy hirtelen rávilágított, hogy hát igen, ez volt a probléma, hogy én mindig így szétszedtem saját magamat ezekben a folyamatokban, a testi sérüléseimet úgy kezeltem, minthogyha az tényleg csak egy ilyen mechanikai történet lenne, hogyha mondjuk a hangképzéssel kapcsolatos nehézségeim voltak, akkor azokat is mindenképpen egy technikai nehézségként szemléltem. És pár hét leforgása alatt az Alexander technika rávilágított arra, hogy ez mennyire egy holisztikus folyamat, hogy az ember az egy pszichofizikai egység, amit nem lehet részekre szedni, és hát tényleg gyakorlatilag szerelmes lettem ebbe a módszerbe, és így indultam el az utamon, és aztán hát én 6 évig tanultam ezt nappali képzésben Magyarországon, és aztán Los Angelesben végül ott diplomáztam, és aztán 2001-ben költöztem haza Magyarországra, és azóta tanítok, főleg az előadó művészképzésben, de egyébként nem csak, mert ez egy olyan módszer, ami borzasztóan sokat tud segíteni bárkinek, aki szeretné saját magát egy kicsit összetettebben és mélyebben megismerni, és azt a fajta önreflexiót megtanulni, ami tulajdonképpen egy ilyen hétköznapi mindfulness állapot, ami nem a jóga ashramban történik, vagy nem egy elvonuláson, kiragadva a hétköznapokból, hanem egy olyan mentális állapot, vagy egy folyamat, amit meg tudsz tanulni bármiben kamatoztatni, ami neked fontos az életedben. Neked?
Én már 46 éves voltam, amikor megkerestem a Julit, és elkezdtem Alexander órákra járni. Azt tapasztaltam, hogy rendszeres gyakorlásnál, tehát amikor minden nap több órát ültem a hangszernél, akkor utána mindig fájt a hátam, meg a nyakam, és nem tudtam megoldani ezt a problémát. Ugye korábban nekem azért az volt a saját magamról alkotott képem, hogy alapvetően nincsenek nagyon technikai problémáim, elég jól ismerem, hogy hogy kell egy az orgonán tevékenykedni. Nagyon sok koncertet adtam, mert egy elég hosszú karrier volt magam mögött, és itt pedig úgy gondoltam, hogy itt jó lenne egy segítséget igénybe venni, és nagyon megdöbbentő volt, hogy amikor ezzel a meggyőződéssel, hogy hát én azért alapvetően csak valamit így igazítani kéne, vagy nem tudom én mire gondoltam, akkor játszottam az első órán, és körülbelül 20 másodperc múlva mondta Juli, hogy az lenne a csoda, hogyha nem fájna semmi. Készül kis fotó, vagy több fotó, videófelvétel, és akkor én is rögtön szembesülök vele, hogy hoppá. Egyáltalán nem az volt a belső képem magamról, mint amit a fotók visszaigazoltak. És aztán azzal szembesültem, hogy ez egy nagyon hosszú tanulási folyamat, aminek nagyon sok része van, mert nem arról szól, hogy akkor most húzd ki magad, vagy most akkor javítsd meg a testtartásodat, hanem pont arra világít rá, ahogy Júli is mondott, hogy az ember egy pszichofizikai egység, és a gondolatoknak, nem csak azoknak a gondolatoknak, amit gyakorlás vagy zenélés közben gyárt le az ember saját magának, hanem minden gondolatnak köze van ahhoz, hogy van a saját testében. És eközben a tanulási folyamat közben meg lehet tanulni azt, hogy az ember a lehető leghatékonyabban használja a testét, tehát ismerje meg a testének a működését, és tanulja meg újra nem csinálni azokat a fölösleges feszültségeket keltő dolgokat, illetve az ezeket előidéző gondolatokat.
A műsorban, noha lesz majd egy kivétel, beszélgetés közben Fasang László felvételeit hallgatjuk, az orgona hangja kíséri a szavakat. Fasang László improvizációját halljuk most a Veni Redemptor Gentium karácsonyi vecsernyére a Ceglédi Evangélikus templom orgonáján. Vajon az, hogy az ember az élete közepén jön rá egy ilyen segítségkérés vágyra, ahogy mondod, hogy már 40 éves elmúlt el bőven, ez mindenféleképpen lelki eredetű? Tehát tényleg nem arról van szó, hogy rossz a tartásod? Ezt azért kérdezem, mert én erről az Alexandra technikáról Rivka Golani brácsa művésztől hallottam először,
aki azt mondta, hogy egy magyar származású brácsa tanára volt, ő Londonból vitte Izraelbe ezt az Alexander technikát, és minden növendékét eleve így tanította. De tulajdonképpen már akkor is, amikor még semmilyen problémát nem látott, és Rivka esetében például azért volt fontos, mert ott van a brácsa, ez a viszonylag nagy vonós hangszer, ő meg egy olyan picike nő, tényleg nagyon pici törékeny, és azt mondta, hogy ennek a technikának segítségével tanulta meg a teljes testét használni, hogy elbírja a hangszert, hogy kezelni tudja, és hogy fölényesen tudja kezelni, és szólista lehessen. Tehát ő még nem jutott el odáig, hogy pszichés problémák okozzák a nehézségeket, egész egyszerűen a méreteiből adódóan tanulhatta
hát,
ezt.
Hát nekem az a tapasztalatom, hogy szóval hogy a pszichés probléma, talán a probléma az nem a legtalálóbb kifejezés, mert hogy ezek nem feltétlenül olyan problémák, tehát hogy mondjuk az én praxisomban vannak olyanok, akiknek egészen extrém lámpalázuk van, pánik betegségbe csapó lámpalázuk van a színpadon, vagy mondjuk más tényleg mentális eredetű nehézségük, ami nyilván egyértelműen kihat a testi működésre, hiszen amikor az ember egy ilyen üs vagy fuss állapotban van, akkor az izomzata sokkal tónusosabb, a légzése sokkal felszínesebb, tehát hogy vannak egyszerűen neurológiai sajátosságai ennek az állapotnak, és egyszerűen ilyenkor sokkal kevésbé kontrollálható a test, úgy, ahogy azt mondjuk a zene megkövetelni. De hogy itt nem kell ennyire feltétlenül extrém mentális nehézségre gondolni, hanem egyszerűen csak annyi, hogyha valaki például van egy olyan megélése, egy olyan hiedelme magáról, hogy mondjuk az ő esetében, hogy ez a kicsiség, ez egy hátrány ezzel a hangszerrel, akkor az már nagyon sokszor untig elég arra, hogy extra feszültségeket termeljen, és így módon szétválaszthatatlan a kogníció, a tudati tartalom, és hogy itt nem feltétlenül ilyen traumákról van szó. Nyilván olyan is van, sajnos nagyon sok olyan van, akinek ugye a zenéléssel kapcsolatban egészen súlyos traumái vannak, de nem kell, hogy ez legyen, és hogy ez borzasztó fontos, hogy abban a pillanatban egyébként nagyon sok helyen a világban az előadó művészképzés szerves része majdnem minden nagyobb akadémián vagy kötelező, vagy melegen ajánlott az Alexander technika elsajátítása, nem csak a zenész képzésben, hanem a színész és táncos képzésben ugyanúgy. És hogy ennek a lényege az az végül is úgy is lefordíthatjuk, hogy az önismeret, az önreflexió, ami nélkül nincsen előadó művészet, ami nélkül csak igazi, mély tartalom nélküli, nem tudom, utánzás van. De egy előadó művésznek minden szempontból nélkülözhetetlen ezt az önreflexiót elsajátítania, és egyébként pont a Lacival erről sokat beszélgettünk, hogy igazából az önreflexió az, aminek a kapcsán az ember képes arra, hogy saját magát fejlessze egy idő után, és hogy végül is ezt tanítja meg az Alexander technika.
A magyar brácsa tanár, akinek Rivka Golani nagyon sokat köszönhet, és akiről a fiát is elnevezte, Pártos Ödön, a Tel Avivi Zeneakadémia igazgatója és brácsa tanára volt, és Izrael egyik legfontosabb zeneszerzőjeként is tisztelték. Yiskor című darabját halljuk most, Rivka Golani brácsán, Kollár Zsuzsa zongorán játszik. Thank you. Műsorunk vendége Kepes Júlia Alexander Technika tanár, testtudatoktató és férje Fassang László orgonaművész, akik az Alexander Technika tanításáról és gyakorlati alkalmazásáról beszélnek, de közben egy kicsit őket is megismerjük.
Ez, Laci, a te esetedben azért érdekes, mert amikor segítséget kértél Julitól, akkor azért neked tényleg már egy szóló karriered volt, tehát úgy tűnt, miután ezt mind át is adtad már a következő generációknak, úgy tűnt, hogy nálad tényleg minden rendben van, ahogy mondtad. Érzésed szerint, most amennyire beengeded a hallgatókat persze ebbe a saját világba, nálad mi volt az, ami kiválthatta vagy kihozhatta ezeket a problémákat, nehézségeket?
Hát ez egy nagyon fontos kérdés, és szerintem mindenképpen érdemes róla beszélni, és én is inkább őszintén feltárom ezeket a tapasztalataimat. Tehát életemben volt egy nagyon fontos verseny, a Sártri verseny, amire rengeteget készültem, és tényleg egy nagyon fontos mérföldkő volt. És hát így utólag látom magamat, hogy onnantól kezdve, hogy az egyik nap az ember még csak voltam valaki, Fassang László, aki indult egy versenyen, és akkor másnap pedig már egy ilyen versenygyőztes lettem, ami óhatatlanul belerakott egy dobozba, egy másik dobozba. Végülis alapvetően ugyanaz az ember voltam még előtte való nap is, meg utána. És emiatt ugye ez az általam feltételezett külső elvárások, illetve a saját magam felé való elvárások, azok azért nagyon más helyre kerültek. És ugye nyilván voltak olyan helyzetek, ahol úgy gondoltam, hogy tényleg ennek meg tudtam felelni, de talán azt mondhatnám, hogy több volt az olyan élmény, ahol azt gondoltam, hogy hát ez nem elég jó ahhoz, mint amit mondjuk ez a cím jelent, vagy ez a belső vágy, hogy milyen szinten tudjak egy koncertet eljátszani. És amikor ez a feszültség tulajdonképpen nem korlátozódik a koncertekre, hanem a gyakorlásokat is, meg ugye az egész életet így áthatja. Ez például egy nagyon fontos felismerés, legalábbis így utólag, hogy az előadó művészetben nagyon-nagyon fontos ezzel foglalkozni, hogy az ember tényleg felismerje az igazi belső késztetéseit, és azokat a sokszor teljesen téves képzetekből jövő gondolatokat, amit tulajdonképpen minden pillanatban újra és újra legyárt magának, de nem veszi észre, hogy egy olyan körforgásba kerül, amiből szerintem, hogyha nincs egy valami nagyon külső, objektív támpont, akkor nem lehet igazából kikerülni. Nekem ez volt ugye így fogalmaztatta is, hogy egy ilyen segítségkérés. Van egy pont, amikor az ember eljut egy felismeréshez, hogy máshogy szeretném csinálni, és ahhoz egyszerűen csak tényleg annyit kell, hogy egyszer most ne azon az ajtón menjél be, hanem van egy másik ajtó, és azon is be lehet menni. És amikor az ember a körforgásban van, akkor egy ideig nem is veszi észre, hogy van másik ajtó, és csak azon megy, amit megszokott. És ez most tényleg minden szinten így van. Tehát ugyanazokat a köröket a napi rutinba, vagy a gyakorlási rutinba, vagy a koncert rutinba le lehet futni újra és újra. És az Alexander technikának van egy nagyon fontos eleme, ez a stoppadás. Tehát, hogy tudatosan egy alapelv, igen. Hogy egyszerűen tanuld meg azt, hogy állj meg, és vedd észre,
hogy a megszokást.
Igen, tehát vedd észre, hogy most megint ugyanazon az ajtón akarnál megint bemenni, de van egy másik lehetőség, és erre épül a tanulás.
Na most erre hogyan lehet rávezetni zenészeket? Mert nyilván, ha valaki ezen az ajtón már bekopog, magyarul eljut hozzád, Juli, nyilván nyitott, vagy legalábbis kíváncsi arra, hogy te mit tudsz adni neki. Na de hát
azért,
akkor se egyszerű.
Azért az biztos, hogy van, amit előbb kérdeztél, hogy azért a legtöbb zenész, vagy a legtöbb ember általában akkor kér segítséget, amikor már valami akkora mondjuk mozgásszervi probléma van, vagy akkora mentális probléma van, ami effektíve meggátolja a szakmája gyakorlását. Egy extrém inhüvelygyulladás, egy befagyott válszindróma volt már 5 orvosnál, 3 manuálterapeutánál, kicsit jobb lett, aztán megint elkezdte használni a hangszert, és megint elromlott. Vagy ugyanez ugye a mentális nehézségekkel. És hát ugye az a tapasztalatom, meg hát nem csak nekem, minden Alexander tanárnak, és egyébként nem csak az Alexander tanároknak, hanem bármilyen segítő szakmában dolgozóknak, terapeutáknak, hogy igazából változást akkor lehet elérni, hogyha az ember, aki eljön hozzám, szeretne változni. Meg tudom természetesen tanítani átlag intellektuális képességekkel bíró embereknek pár óra alatt, hogy tud jobb helyen ülni a fenekén, vagy honnan tudja hatékonyabban mozgatni a karját. de az, hogy abból hogy lesz igazából változás az attitűd szintjén, és azt hiszem, hogy ez egy kulcs fogalom ebben az egészben, az egy hosszabb folyamat, egyébként nem annyira hosszú, általában egy mondjuk egy éves tanulási folyamat, de hogy itt az attitűd az úgy for össze a testhasználattal, hogyha mondjuk, amit a Laci mondott előbb, tök jó példát, tehát hogyha mondjuk nekem van magamról egy olyan képem, hogy tőlem azt várja mindenki, hogy én mindig hanghiba nélkül játszak minden helyzetben, és mindig a csúcsformámban legyek, hiszen én a Sartri győztes Fasang László vagyok, akkor ez egy attitűddé for össze, és ez a perfekcionista, kicsit ilyen imposztor, szindrómás attitűd, ezt nem lesz leválasztható a zenei jelenlétről. És hogy így jön az össze, hogy ez a folyamat, ez a fajta önreflexió tanulás, ez a fajta tudatos másik ajtón bemenésnek a képessége, én úgy szoktam ezt mondani, hogy a választás lehetőségének a képessége, ez nagyon-nagyon hamar, gyakorlatilag azonnali hatállyal, elképesztő mértékben hatással van a zenélésre, és ezen keresztül a zenére.
Thank you.
Az előző felvétel a zenével is Chartres városába kalauzolt bennünket, hiszen a Chartres Notre-Dame székesegyház nagy orgonáján játszotta Fasang László Jean Alain Agnija Vista két tánca című művét.
Amikor valaki ott van nálad, most nem feltétlen Laci, de akár ő is maradhat a példánk, azon túl, hogy kell egy első fél óra, óra, amíg átlátod, hogy miről is van szó, és mivel kell kezdened, általában egyetlen lehet-e ilyenről beszélni, általában meg lehet-e határozni, hogy a lelki segítségre van nagyobb szükség, vagy a fizikaira, tehát konkrétan a test állítgatására és lazítására?
Én úgy szoktam kezdeni ezt a folyamatot, hogy az első órán felveszek egy elég alapos anamnézist, ahol mindenfélét átbeszélünk. Hát ezeket nem úgy kell elképzelni, hogy ezt így külön választjuk, hanem az egész folyamat tulajdonképpen arról szól, amit szintén előbb a Laci tök jól megfogalmazott, hogy egyszerűen tudatosítjuk azokat a sok esetben téves hiedelmeket a működésünkkel kapcsolatban, amik akadályként jelennek meg a rendszerben, és ezek a téves hiedelmek, ezek lehetnek testi meggyőződések, egy egészen mondjuk hétköznapi példa, hogy a csípő ízületemről azt gondolom, hogy az ez a felső, itt a hasam oldalában kiálló kis szúrós valami, és az nem a csípő ízületem, az a első felső csípő tövisnek nevezett csont, csücske. Hogyha én onnan szeretném hajtogatni magam mondjuk a leülés folyamatában, akkor az nyilvánvalóan tévútra fog engem vezetni. Az ilyen anatómiai térkép, tulajdonképpen a térképünknek az újraírása is a folyamatnak az egyik fontos része, de ugyanúgy magunkkal kapcsolatban egy csomó téves mentális meggyőződésnek a része, például, hogy nekem Fasang László Chartres győztesként mindig, minden helyzetben hanghiba nélkül kell játszanom, mert ha nem, akkor ott, és akkor nem tudjuk, mi lesz. Nyilván én nem vagyok pszichoanalitikus, vagy nem vagyok pszichológus, és nem a lélek mély bugyraiban vájkálok egy ilyen folyamatban, de a lelki részt azt úgy érintjük, hogy nyilvánvalóan mindenki tel is tele van ezekkel a hamis meggyőződésekkel, és az Alexander technika folyamata közben ezekre eléggé hamar és organikus módon fény derül.
Még egy felvételen hallgassuk a Chartres Notre-Dame székesegyház nagy orgonáját. Fasang László Louis Vierne második orgonaszimfóniájának szkercóját játssza.
De most anélkül, amit már az előbb is említettem, hogy anélkül, hogy nagyon erősen próbálnánk a magánéletetek ajtaját nyitogatni, ha már ajtókról beszéltünk, de mégiscsak ugye sokszor tapasztaljuk azt, és szokták is mondani művészek, hogy azért két művésznek együtt élni az nem mindig olyan egyszerű feladat. Mi van a ti esetetekben, amikor az egyik mindig megláthatja, hogyha a másikban több a feszültség hát a kelleténél?
Mi úgy ismerkedtünk meg, hogy a Laci az én tanítványom volt, ugye ezt azért említjük meg.
Hát igen, van folyamatos visszajelzés.
Az Alexander rendőrség.
Igen, otthon. Alexander rendőrség az sokszor megszólal.
De ezt igényled is, Laci?
Szerintem jó, hogyha ez van. De ugye nagyon sokszor a tanulási folyamatnak van egy olyan része, amikor azt tapasztaltam, eljutottam oda, hogy tényleg abszolút észreveszem, hogy például ma is fogmosás közben arra gondoltam, hogy nem kell fölhúzni hozzá a vállamat, hogy a fogkefét berakjam a számba. Tehát ez így eszembe jutott, rögtön éreztem, vagy jön egy ilyen gondolat, hogy előrevetitek valamit a jövőbe, valami, mit tudom, feladatot, vagy valamit, amit kicsit stresszel engem, és akkor már érzem a feszültséget, vagy a fájdalmat a hátamba, vagy a vállamba is, és akkor rájövök arra, hogy 2 perc semmi fájdalmat nem éreztem, semmi feszültséget, most pedig egyszer csak valami miatt lett, és akkor így próbálok egy kicsit visszamenni pár lépést így az időbe, hogy akkor mi idézte ezt elő. Ja, persze, tehát arra gondoltam, arra a helyzetre, amitől tulajdonképpen baromira félek, hogy akkor is mi lesz, és akkor ezek így egyik jönnek. Talán a legfontosabb az a felelősségvállalás, tehát hogy te vagy felelős, és nem lehet azt mondani, hogy hát akkor te kijártad az iskolát, mindent megtanított, és akkor onnantól már működhette. És szerintem ez is nagyon fontos, hogy az ember hogy ne keseredjen el, hogy hű pedig már mióta járok, sőt, még a feleségem az Alexander tanár, aki mindig figyelmeztet, és még mindig előfordul, hogy mit
hogy
tudom
lehet,
én,
hogy egy Alexander igen. Tanár férje fölhúzza a vállát fogmosás.
Vagy
közben.
Hogy még mindig van, hogy gyakorlás után fájdalmat érzek, mert van ilyen. Csak legalább egyre jobban értem azt, hogy mitől van. Már észreveszem azt, hogy hoppá, most van, és megpróbálok változtatni azon. Tehát nagyon gyakori jelenség, szerintem minden zenész tapasztalta ezt, hogy mondjuk olyan darabot vesz elő, amit akár 10-20 évvel ezelőtt játszott, és akkor azzal együtt nem csak a darab játszásának a reflexei jönnek el, hanem minden más, ami azzal kapcsolatban akkor történt. Tehát akár még a gondolatok is, hogy hát igen, itt volt az a skála, amit mindig elrontottam, vagy akkor itt mindig olyan feszültség keletkezett a testemben, amit akkor egyáltalán nem vettem észre, de most már rögtön érzékelem, hogy fáj. És akkor, hogyha az ember ezt észreveszi, akkor van lehetősége más döntéseket hozni.
Ez a választási lehetőség.
Igen, és ez a, és,
csak az önreflexión keresztül
és ez a felelősség az egészben.
Na most ez hogy hat visszafelé? Tehát aki Alexander technikát tanult a saját érdekében, és aztán elkezdett ezzel foglalkozni úgy, mint tanár később, és másoknak segít folyamatosan, akkor nálad, Júli, már automatikus, hogy neked nincs semmi problémád, mert azonnal felismered?
Hát igen, ez abszolút az van, amit a Laci mondott, hogy hát ez az önreflexió, ez egy, ennek a tanulása, ennek a gyakorlása, ez egy folyamat, ami valószínűleg az életem végéig tart, és persze abszolút érzem szinten, mondhatom, hogy napi szinten a fejlődést, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy ilyen abszolút, hogy akkor én most már ezt megtanultam, és akkor itt kipukkadt a feszültség lufi, vagy a trauma lufi, vagy a fájdalom lufi, és akkor itt nekem már soha többet nem lesz feszültségem, semmi dolgom a saját működésemmel, hanem pont azt jelenti, hogy igen, vannak új területek, vannak új kihívások, azért az élet mindig gondoskodik is róla, hogy legyenek új kihívások, de hogy ezek eszközök tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy van egy szerszámos ládám, amiben mostanra azt hiszem, hogy azért rengeteg eszköz van, és eléggé megvan az a képességem, hogy ki tudjam választani azokat az eszközöket, amire éppen abban a helyzetben szükségem van. De olyan is van, hogy úgy döntök, hogy ez most nem az a helyzet, tehát hogy történhet olyan az ember életében, amikor az az adekvát reakció, mondjuk például egy gyász folyamatban, hogy én nagyon tudatosan most bezárok, és nem szeretném magamat összerendezni, nem szeretném magamat összerakni, mert az nem lenne hiteles. És egyébként ilyen helyzetekben ez is nagyon érdekes, amikor nem lenne autentikus ez a tudatos összerendezés, akkor maga az összerendezés folyamata borzasztó sok feszültséget szokott okozni, ugyanis egy diszonancia keletkezik a belső és a külső történések közepette. Tehát, hogy ezt nem úgy kell elképzelni, hogyha valaki mondjuk önmagán dolgozik, vagy felelősséget vállal önmagáért, és tudatosította azt, hogy nem kiszervezi a testét egy-egy probléma esetén a éppen, nem tudom, újonnan megtalált műhelybe, és éppen ott akkor kicserélik rajta az égszíjat, meg olajcserét hajtanak rajta végre, és aztán ugyanúgy önmagára figyelés nélkül fut még tovább pár tízezer kilométert, hanem felismeri azt, hogy ez az ő saját felelőssége és az ő döntése, hogy ő hogyan használja magát pszichofizikai értelemben. Onnantól kezdve azért ez nyilván egy ilyen folyamatos játék, hogy mikor mennyi kapacitásom van erre, hogy ilyen döntéseket hozzak, és hogy milyen helyzetben éppen mi az adekvát válasz.
Tudod-e úgy hallgatni Laci játékát, mint egyszerűen egy feleség, vagy mindenféleképpen bekapcsolódik az Alexander szakember, és Laci, tudsz-e úgy lejönni a színpadról és találkozni Julival, hogy nem azzal kezded, hogy mit láttál?
Igen, tehát nem szoktam azzal kezdeni, hanem nagyon örülök, hogy találkozunk, és általában tetszik neki a koncert, és visszajelzés, az jól esik.
Igen. Azt hiszem, hogy talán nem Alexander technika tanár szemmel nézem, vagy füllel hallgatom Lacit, hanem szerelmes feleség füllel hallgatom. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem tűnik föl néha, tehát hogy ilyen persze van, de alapvetően azért engem a Laci kapcsán is, meg általában egyébként a zenélés kapcsán az érdekel, hogy valaki hogyan tud a folyamatban magához kapcsolódni. És azt hiszem, hogy akkor szoktam neked visszajelezni, hogy nagyon tetszett, amikor azt érzem, hogy önazonos tudtál maradni.
A Zenész házaspárok vagy Zenei házaspárok sorozat mai műsorában Kepes Júlia, Alexander technika tanár, testtudatoktató és férje Fasang László, lisztdíjas orgonaművész volt a vendégünk, akik az Alexander technika tanításáról és gyakorlati alkalmazásáról meséltek. Köszönöm nekik, hogy elfogadták meghívásunkat, és azt is, hogy egy kicsit életükbe is bepillanthattunk. Kérésükre Bach zenéjével búcsúzunk. Fasang László az 547-es jegyzékszámú C-dur prelúdium és fúgát játssza a Ceglédi Evangélikus templom orgonáján. Fasang László előadásában hallottuk Bach 547-es jegyzékszámú C-dur preludium és fúgáját. Van még egy kis időnk a műsorban, hallgassunk még egy részletet Fasang László Karácsonyi látomások című lemezéről, és ezúttal a kiváló rögtönző képességéről is ismert orgonaművész improvizál, a meditációt halljuk. Fasang László improvizációját hallottuk Meditáció címmel, természetesen az orgonaművész előadásában. Kedves hallgatóink, a Kezdőhang műsor ezzel a felvétellel ér véget. Köszönöm, hogy velünk tartottak, Bece Szilviát hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A lemezelő következő adásában Jevgenyi Nyesztyerenko orosz basszista mutatja meg legkedvesebb felvételeit.
Maria Callas azt mondta nekem egyszer, önben csodálatos művészi potenciál van. Hatalmas jövő vár magára, de csak akkor, ha megfogad egy tanácsot. Choose and refuse, azaz tudni kell visszautasítani.
Lemezelő. Nem csak gyűjtőknek. Ma 16 órakor. A Bartók Rádióban. Virtuóz utazásra invitál minket a MÁV szimfonikus zenekar. Mediterrán hangulat, Provence napsütötte dallamvilága és tüzes ritmusok. Az éjszakákat spanyol kertekben töltjük Farkas Gábor zongora művész társaságában, az idegenvezető pedig Farkas Róbert lesz. Áprilisi felvétel a Zeneakadémiáról, ma 19:35 perckor. A Bartók Rádióban.